Az, amikor elfogy a pénzem, és akkor levonnak még 300 ezret a számláról, egy elfogyott számláról, és akkor azt majd hónapok alatt kell bepótolni, az persze, hogy feszültséget okoz, mert nincs pénz. De magát a dolgot én tökéletesen értem. Tökéletesen értem. Szóval én semmi olyasmit nem csináltam, amiért nekem külön pénzt adtak volna. Egy karmikus tehertétellel jöttem, vagy legalábbis egy olyan feladattal, ami alól nem lehet kibújni, és ez tart születésemtől kezdve. Tehát minden egyes dologban ott van az a nehézség. Hát az, hogy én itt tartok most, hogy egy ismert és a művészetből élő ember, ez ennek a legyőzése árán sikerülhetett csak. Tehát nekem nagyon sok munkát kellett befektetni, meg belső munkát, meg egyáltalán. De a lényeg az, hogy ha az megvan, a normális belső lelki állapot, akkor mindent át lehet jól lépni. Ha meg nincs meg a normális lelki állapot, akkor meg mindenbe beleakadunk. Tehát az elsődleges fontosságú dolog a belső energetikának a helyrehozása, illetve fenntartása. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy hogy lehet azt megcsinálni, hogy egy géppisztollyal beleeresztek egy sorozatot egy másik valaki emberbe. És ezt az első pillanattól kezdve nem értettem, és engem már nem érdekel identől, hogy közben politikailag, meg mindenféle szempontokból miért akarják még mindig, hogy ezek az ártatlan szerencsétlenek meghaljanak, mert mindenhol az ártatlan szerencsétlenek halnak meg. Oda viszik a fülénél fogva a fiatal gyereket, és utána lelövik 3 óra múlva. Most ezért kellett oda vinni, hogy lelőjék 3 óra múlva? Minden emberben egyébként ott van a lehetőség, hogy megtalálja önmagában a szív mélyre áradó utat. Mert ez mindig megvan, igazából. Csak nem figyelünk rá, nem dolgozzuk ki ezt. Mert igazából közvetlen kapcsolatban vagyunk a legfelsőbb erőkkel.
Sziasztok, Sas Dani vagyok, ez itt az Armadillo Kreatív Ügynökség Mindfail podcastja. Azért hívtuk életre ezt a műsort, hogy a mindennapi munka, a pörgés, a sok-sok feladat és stressz mellett mi is kicsit lelassítsunk, megálljunk, tanuljunk. Az előző adásunkban Hajós András volt a vendégünk, ma pedig szintén egy nagyon sokoldalú, sok arcáról ismert művésszel, Lár Andrással beszélgetek. András karinti gyűrűs humorista. Költő, író, énekes, zeneszerző, színész, dalszövegíró, buddhista pap, a lárpullátásulat alapítója, valamint a Kft. Együttes alapító és jelenlegi tagja. Éveken át tanított a Tankapuja buddhista főiskolán, képzett asztrológus, több könyv szerzője, régóta foglalkozik a természetes gyógymódokkal, táplálkozással, ajurvédikus módszerekkel. Szívesen oszt meg filozófiai gondolatokat is, az életről, a világ mindenségről, meg mindenről. A humorát pedig mindannyian régóta ismerjük, és hát nagyon szeretjük. Mert nem izgalmas? Ha nem? Ha de! Tartsatok velünk! András, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szívesen.
Nagyon-nagyon megtisztelő, mert azt gondolom rólad, és azt gondoljuk rólad, amikor beszélgettem a kollégákkal, azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki egy ilyen típusú beszélgetésben partner lehetne, egy öntetően a te nevedet is feldobták. Ugyanis a reklámügynökségünk azt a célt tűzte ki, hogy így a rohanó mindennapjainkban, amikor reklámokról kell beszélgetnünk, stratégiát agyalunk, akkor szinte észre sem vesszük, hogy mennyire tudunk szorongani, hogy ez milyen stresszes, a kollégák lemorzsolódnak, újak jönnek, szóval hogy nem biztos, hogy minden szempontból egy egészséges környezet ez a típusú reklámszakma, amiben mi dolgozunk, és hogy jó lenne egy picit olyan emberrel beszélgetni erről, aki otthonosabban mozog, talán a nyugodtság, a holisztikus látásmód szempontjából, és én azt gondolom, és mi azt gondoljuk, hogy te abszolút ez az ember vagy.
Én már egy ideje, már nagyon régóta azon dolgozom, hogy normális lelkiállapotban legyek. És ennek a feltétele ugye a szellemi állapot, tehát az, hogy a helyes világnézet megalapozza a helyes lelkiséget. És ugye mi a helyes? Tehát a helyes az az, ami a dolgokkal összecseng, ami harmóniát hoz. Tehát egy olyan világnézetet érdemes kialakítani, amiben az ember harmonikus tud lenni a saját világával. Ha nem szívjuk merre a dolgokat, talán így lehetne legegyszerűbben. Tehát, hogyha nem tulajdonítunk akkor nagy jelentőséget az épp apró pici részleteknek, hogy mi attól kiboruljunk, akkor szépen át lehet siklani minden fölött, és el lehet intézni minden. De ugye, hogyha állandóan mindenhez úgy állunk hozzá, hogy egy ilyen rossz hangulatú, vagy például, na ez itt egy lényeges, hogy az ember nem pontosan szereti azt, amit csinál. Uh-huh. Hogy egy csomó olyan dolgot kell csinálnia, amit amúgy nem szeret. Na itt ez egy nehéz ügy. Tehát itt jön az, hogy ki kell találni valami jó szellemi hidat. Mondok egy példát. Én amúgy nem szeretek mosogatni. Elmondom neked őszintén, tehát ha látom azt a sok edényt, akkor nem jó érzésem van. De időről időre nekiállok mosogatni azzal a gondolattal, hogy ez a nagy tisztítás. Szóval az, hogy én a környezetemet tisztítom, és ezt mint egy ilyen magasabb erőknek való áldozás, hogy szóval abban van valami, és ugyanígy lehet bármit csinálni. Az ember megtalálja azt a kapcsolatot, ahol az egészet össze lehet kötni egy magasabb szellemiséggel, tehát mondjuk az egyetemes intelligenciával. Akkor már minden munka jó tud lenni, mert végülis minden munka érdekes.
Az alkotás miatt? Tehát például mi egyébként reklámokat készítünk, és ebben van egy némi kiszolgáltatottság, mert a megrendelőnknek vagyunk gyakorlatilag a kiszolgálói. Tehát, hogy ilyen végrehajtó szerepünk van, miközben alkotunk is, és nyilván azért a másoknak való megfelelés mindennapossá, ha válik, akkor egy picit nyomasztó tud lenni. Uh-huh. És ebben itt akkor te azt mondod, hogy talán az alkotásba való kapaszkodás az, ami segíthet ilyenkor.
Hát igen. Meg ugye hát azt se felejtsük el, hogy annyiban más a helyzetünk nekünk, hogy én soha nem csináltam olyat, amit ne szerettem volna. Uh-huh. Hát már 1982 óta, vagy 81 vége óta egyfolytában a zenéből élek, illetve aztán színházból. Tehát maga a munka, amit végeztem már 40 nem tudom hány éve, az mindig is kedvemre való volt. És igaz, hogy a körülmények sokszor szarok, és akkor ott az, de azt nem lehet, az vele jár. Tehát nem lehet a körülményekkel túl sokat foglalkozni, mert az úgy van, ahogy van.
Olyannyira ugye, hogy többször el is mondtad már máshol, hogy a boldogságot nem kereshetjük külső tényezőkben.
Hát pedig mindig úgy akarjuk, nem? Szóval azt hiszük, hogy valami lesz nekünk, megvesszük, és akkor boldogok leszünk. És újra és újra kiderül, hogy nem. Tehát figyelj, én is fájdalmas tapasztalatokon keresztül jöttem rá ezekre. Amikor megismerkedtem 1985-ben a buddhizmussal, akkor nagyon-nagyon tetszett, de hát messze nem vált még a véremmé. Tehát most már ott tartok, hogy már automatikusan egyfajta tudati és lelki állapotban vagyok. Ez gyakorolni kellett. De a lényeg az, hogy ha az megvan, a normális belső lelki állapot, akkor mindent át lehet jól lépni. Ha meg nincs meg a normális lelki állapot, akkor meg mindenbe beleakadunk. Tehát az elsődleges fontosságú dolog a belső energetikának a helyrehozása, illetve fenntartása. Ez a véleményem erről.
Említetted most is a zenét, és amikor mi egyeztettük az időpontot a mai nap tekintetében, akkor mondhatod, hogy most lesz 3 koncert is, és ezt olyan, vagy több koncert, talán nem 3-at mondtál, de lehet, hogy 3-at mindjárt megerősítesz ebben. És éreztem rajtad azt a fajta ilyen pezsgést a koncert kapcsán, mint amit valószínűleg a hozzád közel állók így 20 éve is érezhettek rajtad. Hogy ez még mindig ennyire fontos szerepet tölt be a KFT zenekar az életedben, mint 20 évvel ezelőtt, vagy egyszerűen már így megszokottá vált, és szépen csináljátok, vagy ez hogy van ma, így 2024-ben az életedben?
No, hát akkor a KFT-t mondom először, mert ezt hoztad szóba, most már egy ilyen hogy kell mondani, egy ilyen idol lett, uh-huh. egy a retro idol, És tényleg megdöbbentő, hogy ennyi év után, még 40 év után, még koncerteken, teltház, meg ilyenek, szóval óriási. Szóval nagyon ennek lehet örülni. De van egy másik zenei nagy lelkesedésem, ez pedig a Frankie Látó nevével fémjelzett duó. Megalapítottuk a Lár and Látó duót, és hát figyelj, ennél nagyobb bulit még életemben nem tapasztaltam zenében. Tehát az a Látó Frici, ez egy akkora hegedűs, tehát eleve szerintem az ország legjobb jazz hegedűse. Tehát amikor mi ketten együtt játsszuk ezeket a dalokat, úgyhogy én énekleg gitározok, és ő meg hegedül hozzá, hát ez valami káprázat. Tehát ezt nem is hiszem el.
Újjá születik minden? Tehát hogy azok a dalok, amiket már régóta játszol, azok ebben a köntösben egy ilyen új értelmet nyernek?
Tehát ezeket nagyon keveset is játszottam. Uh-huh. Ezek a spirituális uh-huh. dalaim, ami nem volt annak nagyon fóruma, nagy érdeklődés nem volt, de mindegy, tehát most előszedtem ezeket, és hát óriási élmény, ez soha ilyen jól ezek nem szóltak, és ugye az benne a trükk, hogy mi nem normál zenei ára hangolunk, hanem egy 435-ös hangolás a 440 helyett, ami tulajdonképpen megfelel egy zengő tibeti tálnak a hangjával. És gyakorlatilag ez az alap, van egy ilyen nagyon természetes, nagyon átható zengésű tál, amihez hangolva játszunk és énekelünk, és az egésznek a rezonanciája valami egészen... Szóval tudod, mi történik? Egy megváltozott tudatállapotba kerül az ember, de úgy, hogy mi ketten is miközben játszunk, 5 perc után el vagyunk szállva. De az nem azt jelenti, hogy elkábultunk. Teljesen éberen, csak egy más dimenzióba vagyunk már, és egy órás koncert után az egy akkora... Szóval ott a közönség egy... ilyen koncert után teljesen le van taglózva, de jó értelemben, tehát jönnek utána hálálkodni, hogy micsoda...
élmény volt.
Igen, micsoda gyógyító erők. Ezek valódi gyógyító erők, pont a rezgések miatt. Na hát most erre hogy ne lennék lelkes? Tehát ez a legnagyobb poén a világon. Pláne, hogy ezzel a tibeti tállal szoktam gyakorolni. Nem csak zenére jó, tehát az, hogy valaki más hallja, hanem maga a rezgés... ez egy olyan erő, hogy napi gyakorlataimban ezt mindig használom, és a mantrához, hogy arra az alaphangra mantrázok, és akkor a difonikus hangokat is kihozom, és akkor ez az egész együtt egy olyan átzengetést készít elő a testben. Tulajdonképpen az történik, hogy az összes probléma, amit mi érzékelünk a testünkben, vagy a lelkünkben, az mind ilyen görcsszerű, görcs jellegű. Ami úgy tudnám hasonlítani, hogy amikor a hullámzások, a rezgések úgy interferálnak, hogy ilyen kis fájdalmas csúcsocskák állnak ki. Na most ezeket a kis rezgés csúcsocskákat, ezeket el lehet simítani rezgéssel. És az a pláne, hogy mindenkinek a kezében van ez az eszköz. Miért? Mert mindenkinek van saját hangja. És az, hogy amikor az ember, most mutatok egy ilyet, hogy most gyakorlatilag a testemnek az alsó részében egy rezgés volt ettől. És ezt ugyanígy lehet egy kicsit följebb vinni is, vagy egész magas fejbe bevinni a rezgést, persze akkor magasabb hang. De ez azt jelenti, hogy amikor van bármi baj, tessék, megtaknyosodik az ember, be van durranva az orrüreg, arcüreg, torok, meg minden, amire azt mondják a gégészek, hogy na ilyenkor csöndesen, tehát nehogy használja a hangszálát, mert akkor majd baj lesz. Én pont a fordítottját mondom, mert pont fordítva tapasztaltam, hogy amikor be van gyulladva a torkom, akkor én azt csinálom, hogy próbálom azt a minél lazábban a szangot. és ezt a rezgés küldök. Most mind a két irányba ilyen rezgés csík ment, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt a homloküregem, meg az arcüregem, az berezgett ettől. Most ugyanígy, most képzeld el, ez milyen, egy fél órán keresztül ezt csinálom, és teljesen kitisztul. Teljesen kitisztul. Tehát pont fordítva van, mint ahogy mondják, hogy éppen, hogy rezgetni kell, éppen, hogy hagyni kell, hogy ez kirezegje a betegséget, mert kirezgi. És ez azért érdekes, bármilyen testrészre rá lehet irányítani. Tehát már az egyszerű jóga légzésnél az én jóga tanárom még annak idején azt mondta, hogyha bármit tudom, fáj a térded, vagy ilyesmi, lélegezz oda. Ez azt jelenti, hogy az ember, amikor a belégzésnél, és a kifújásnál, főleg a kifújásnál a légzés tudatosságot oda tudja irányítani mondjuk a térdéhez. És ha a figyelem ott van, akkor olyan az élmény, mint hogyha térdemmel lélegeznék be, és a térdemmel lélegeznék ki. Tehát ezt nem én találom ki, hanem ezt én tanultam. De ez ugyanígy máj, a bárhova, tehát lehet egy idő után koncentrálva, légzést figyelve oda lélegezni, ahol a gond van. Na most ugyanezt meg lehet csinálni a hanggal, csak még egy fokkal erőteljesebb hatás, mert hogyha a hangot küldöm oda, ez egy konkrét rezgés. Na, hát ez a legnagyobb találmányom, ez a másfél-két éve gyakorlom ezt, és hát ennél nagyobbat nem tudtam kitalálni, és igazán nem is kitaláció, mert ez egy sugallás, tehát ezt nem én találom ki. Figyelj, tibetiek, tessék meghallgatni, hogy a tibeti szerzetes hogy nyomja a mantrákat. Ez úgy nyomja, kérlek szépen, meg most körülbelül, hogy tudod, mit csinál? A rezgést lövi a fejébe, meg a mindenhova. Ezzel lemegy a rezgés. És amíg azt mondja, hogy érted? Az meg fölmegy. Szóval gyakorlatilag, ahogy ők mondják, nem véletlenül nyomja azt, hogy amikor az Om Mani Padme Hungot mondják, Om Mani Padme Hung. Érted? Tehát az összes hangot fölküldi.
Egyébként ezt hallgatni is egészen elképesztő. Én itt csak hallgatom, és tátott szájjal tényleg hallgatom. Ez nekem is jó, ha csak hallgatom, vagy ezt nekem kéne magának csinálni, vagy van egy ilyen másodlagos hatása is, hogy azzal, hogy viszonylag közelülünk egymáshoz, és én ilyen rezgésekből én így át tudok venni valamit, hát, vagy nekem is kéne gyakorolnom.
Érezted, ami történik?
Egyébként igen.
Tehát érezted a rezgést. Na most képzeld, hogyha te gyakorlod. Hát persze, ez tök jó, ez gyógyító. Én a kisgyereket is szoktam ezzel a tállal, meg mantrával gyógyítani, és hatásos, tehát nagyon jó módszer ez. Hát figyú, itt van az a szabály, ami mindenre igaz, hogyha csinálod, van, ha nem csinálod, nincs. Az összes gyakorlat ilyen. Tehát beszélhetünk mi a legkomplikáltabb meditációkról, meg minden, és gyönyörű, szép, el lehet mondani, érted, a csenrézi meditációt, a három szakaszos, hatalmas, imaginációs, és akkor mi van? Ha nem csinálod.
Ja, nagyon érdekes. Nem tudom, hogy te digitális világban mennyire mozogsz otthonosan, tehát hogy mennyire olvasgass cikkeket magadról, vagy úgy mennyire vagy jelen így az online térben most így az első
hát,
kérdés.
Ezt én nem tudom, hogy mennyire. Jelen vagyok, mert...
Tehát social oldalon kommunikálsz, olvasgatsz digitális tartalmakat.
Hát hogy ne? Hát nekem nincs tévém, képzeld el. Már 35 éve nincs tévém, és nem is hiányzik. Viszont a dolgokból meg hát a YouTube-ot megnézem, meg azért a hírek bejön, a Google kereső kiad mindenféle híreket.
Nagyon jó, hogy mondtad a Google-t. Kérlek szépen, én amikor erre a mai beszélgetésünkre készültem, akkor én beírtam a Google-be azt, hogy Lár András, és te valaha kerestél rá magadra, hogy milyen cikkeket dob fel, vagy a kereső mit ajánl? Hogy mik az első szavak?
Volt talán olyan, amikor régebben, hát nem szoktam, de...
Kérlek szépen, a ma reggeli állás szerint, ha beírom a Lár Andrást, akkor az első találat, képzeld el, az a háború. És ennek ugye az az oka, hogy volt az a bizonyos beszélgetés, igen, amit most nagyon felkaptak 2 éve, vagy így a YouTube-on nagyon pörgött, ez a, ahol így klasszikusan ez a kikérem magamnak.
Hát ez a mai napig is igaz.
Abszolút.
Szóval ez az a helyzet, hogy én nem ezt vártam ettől a világtól. Uh-huh. Én 1955-ben megszülettem, felneveltek a szüleim amennyire, és jártam iskolába, és gimnázium, meg minden, és az én világképemben a háború
nem létező.
Az egy képtelenség.
Igen, igen.
Tehát egyszerűen nem is értem, hogy lehet azt megcsinálni, hogy egy géppisztollyal beleeresztek egy sorozatot egy másik valaki emberbe. És ezt az első pillanattól kezdve nem értettem, és engem már nem érdekel identől, hogy közben politikailag, meg mindenféle szempontokból miért akarják még mindig, hogy ezek az ártatlan szerencsétlenek meghaljanak, mert mindenhol az ártatlan szerencsétlenek halnak meg. Oda viszik a fülénél fogva a fiatal gyereket, és utána lelövik 3 óra múlva. Most ezért kellett oda vinni, hogy lelőjék 3 óra múlva? Hát az egész világról egy borzasztó rossz képet alakítanak ki. Ez borzasztó, hogy ennyi minden történt már a világban. Ennyi kultúra, ennyi író írt már, ennyi hős ember állt ki a béke és az emberiség mellett, és ennyien mondták már, hogy ez hogy van. Kezdve Jézus Krisztustól, vagy még kezdve Buddhától. És még mindig ott tartanak, érted, hogy ez komolyan elfogadhatónak tartják emberek, hogy bemegyünk egy másik embernek a házába, és lelőjük. És ez nem csak az ukrán, ez, ami Izraelben volt, meg ott is érted most, amit a megtorlás se szebb, tehát amikor a izraeli hadsereg bemegy, érted, és mindenkit válogatás nélkül lelő, az ugyanolyan csúnya dolog, mint amikor őket lelőtték ugyanolyan válogatás nélkül.
Igen, abszolút, és most nem is konkrétan a háborúról, mert ott ez nagyon szépen körbejártátok a témát, amennyire lehet szépen egy ilyen témát körbejárni, csak az olyan érdekes volt, hogy a te neved kapcsán az első kifejezés most a Google keresőben, még ha egy ilyen beszélgetés miatt is, az a háború, és én így néztem, hogy a te neved mellett ez dobja fel először a Google, hogy ez milyen érdekes, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy amúgy te ezt hogy teszed rendbe magadba? Tehát, hogy egyébként, hogy van háború, és te így tekintesz rá, hogy minden épeszű ember a háborúra, de mégis zajlik, és láttuk azt a felháborodásodat, tényleg ezt a klasszik kikérem magamnak, és azért ott látszott rajtad az őszinte dű, ebből hogy tudod magad visszanyugtatni? Ebből az állapotból, amikor tényleg látszik az, hogy ezt te úgy nem fogadod el, de valahogy utána mégis vissza tudsz térni egy ilyen nyugalmi állapotba, és engem ez a pillanat érdekelne nagyon.
Hát kérlek szépen, az, hogy én vélekedek a háborúról, és azt őszintén elmondom, az az egyik része. A másik része, hogy azt már Epiktétosz is megmondta, hogy különbséget kell tenni azon dolgok között, amikbe be tudunk avatkozni, meg amik között nem. Tehát amikben nem tudunk beavatkozni, arról maximum vélekedjünk, de nem kell vele foglalkozni. És amúgy, amiben be tudunk avatkozni, azt megpróbáljuk a legjobban jó irányba. Tehát én úgy látom, hogy nem tudok beavatkozni abba, hogy a Putyin és a Zelenszkij, meg a Biden, meg az Angel, hogy hívják ezt a nőt, ezt a von Leyen, úgy tudom én.
Ursula von der Leyen.
Hát tessék. Szóval nem tudom megjegyezni a nevét, képzeld.
Nem is baj. Amióta... Nem is baj szerintem.
De jó, nem is nagyon jelzik, csak olyan nehéz újra kimondani, mert nem... Na mindegy. Tehát, hogy ezek ott mit mesterkednek, ezzel én nem tudok mit kezdeni. Hát már az én saját országom kormányával se tudok mit kezdeni, már az ellenzékével se tudok mit kezdeni, szóval semmit nem tudok velük kezdeni. Tehát ezért én ezzel nem foglalkozom. De annyi az vélekedni lehet, tehát azért engem is érint, tehát amikor a szemem előtt kinyírnak valakit, tehát ez egy normális emberi dolog, hogy arra minimum reagál. Hát persze, de... Nem tudok valamit kezdeni, hát én azt szeretném az első másodperctől kezdve, hogy hagyják abba. Tehát már el se kellett volna kezdeni, már az tévedés volt, egyébként már a háborút megelőző összes dolog is, ami miatt a háború kirobbant, mert ugye most már mélyebben lehet látni az okait, Már az is szemétség volt. Tehát ami a háborúhoz vezetett lépésről lépésre, az mindegy tudatos szemétkedés. Na most ezzel én nem tudok mit kezdeni.
A Google keresés második találata az viszont az előadás, az van, hogy Lár András előadás, ez a szó, ami másodjára előjön, és elképesztő érdekes, hogy van egy 8 évvel ezelőtti videó a YouTube-on, ahol a buddhizmusról beszélsz, és több mint 1,3 millióan nézték már meg egyébként azt a videót, ezt ma reggel néztem meg, igen, 1,3 millióan nézték meg, ahol te a buddhizmusról mesélsz. És milyen érdekes, hogy mennyi embert érdekel az a fajta gondolkodás, amit te képviselsz, és közben meg, így a hétköznapi életünkben valahogy mégsem azt érezzük, hogy mindenki ezt az utat járja, vagy szeretne járni, vagy szeretné járni.
Ja, hát persze, persze. Hát ez egy... Tudod, az emberek abban a hitben vannak, hogy úgy eltelik az élet, hogy úgy csináljunk mindent olyan, hogy jól érezzük munkat, legyen kényelmes, legyen pénz, legyen család. Szóval ilyen nagyon egyszerű materialista gondolatok között élnek, és közben meg nem arról szól. Tehát az az igazság, hogy annyira nagy már a szellemi hiány itt az országunkban, hogy a kulturális szellemi hiány, ami azt jelenti, hogy a tényleg fontos dolgok tényleg megjelenjenek, hogy óhatatlan, hogy az ember elkezd olyan helyre kutatni, ahol odáig még nem kutatott. És sejti, hogy ott azért valami van. Tehát elkezdenek az emberek különböző vallások felé fordulni. Ugye nem csak a buddhizmus felé. Tehát van egy ilyen spiritualizálódási folyamat, hogy egyre többen, mert hogy érzik, hogy az érték az nem lehet, hogy a dolgokban van. Mert hiszen már százszor kiderült, hogy a dolgok nem hozzák meg a hozzáig fűzött reményeket, nem teljesítik be, és egyszer csak, és közben mégis látjuk azt, hogy van boldogság, meg van azért jó hangulat, meg lehet nyugodtnak lenni, és akkor kiderül, hogy ennek a kulcsa, mely mi bennünk van. És ehhez a bennünk lévő ajtóhoz sok úton lehet hozzájutni. És akkor az egyik mondjuk a buddhizmus. És képzeld el, hogy hányan, több olyan srácot találkoztam, akik a buddhista főiskolára azért jelentkeztek, mert pont ezt megnézték. Tehát ebből az 1 200 000-ből legalább 50 tanítvány lett a buddhista főiskolán.
Én elmondom az én személyes élményemet, én ezt kb. 2 éve találkoztam ezzel, és nagyon sokat futok, és mindig keresek valami olyan tartalmat, amit így futás közben fogyasztok. A fogyasztás egy rossz kifejezés talán erre. És akkor jött velem szembe, és engem nagyon magával ragadott, és már csak azért is, mert veled kapcsolatban nekem gyermekkori élményem a humor, az angol humor. És érdekes egy embert, akire én mindig is felnéztem, és iszonyatosan megnevettetett. Én számtalanszor voltam előadáson, aminek a részese voltál, és nagyon érdekes volt egy ilyen új kontextusban, ilyen óvatos humorral átszőtt gondolatokkal hallani a buddhizmusról. Én egyébként focirajongó is vagyok emellett, nem a Ferencváros, de ott van egy párhuzamod, például a Ferencváros létezik-e, vagy nem létezik, és az MTK létezik-e. Tehát, hogy olyan könnyedséggel beszélsz például a létezésről, a dolgokról, ami nekem nagyon lenyűgöző volt ebben a videóban.
Hát én nagyon örülök.
A humor az neked mindig egy ilyen védekező, önsegélyező mechanizmus volt, hogy így a nehézségeket saját magad is úgy tudtad feldolgozni, hogy a humor eszközeihez nyúltál?
Hát ez így egy kicsit hivatalosan tűnik, mert én nem éreztem azt bármikor is az életemben, hogy a humor eszközeihez nyúlok. Ez nem volt így a fejemben, hanem csak ha eszembe jutott valami, és röhögtem rajta,
az jó volt.
Akkor az jó volt. Uh-huh. Így van. Tehát ilyen szempontból mindig a része volt az életemnek. Hát emlékszem, hogy még messze azelőtt, hogy ebből bármiféle színpadi dolog lett volna, mikor is volt ez a 70-es évek, 78, 80, igen, 77, 78. Szóval mi a Bornai Tibivel, aki a Kft. Zenekar billentyűse, mi már azelőtt is régebb óta együtt zenéltünk, sőt, dolgoztunk is együtt a zenemű kiadónak a Kotta Grafika műhelyében. És ez azért érdekes, mert ott kottákat rajzoltunk, egymás mellett voltak ilyen asztalok, és küldözgettünk mindig egymásnak ilyen hülyeségeket. Ilyen kis cetlikre írott marhasság, kis versike, vagy valami kis elméntség, és tulajdonképpen ezekből nőtt ki a később, sokkal később a Lárpurlár, mert hogy a költő önálló estje. Tehát a Galla ezeket a kis cetliket kérte el tőlem, hogy majd ő ezekből szerkeszt egy műsort. És így volt az első önálló est. Úgyhogy mondom, hogy már 20-valány éves korunktól kezdve mi marháskodtunk, és akkor ez így maradt. Hát ezt nem lehet visszacsinálni. Ez valahogy így maradt, és most is az van, képzeld el, hogy mondtam már, hogy éjszakánként vagyok fenn. Én hajnali 3-4-kor olyanokat szoktam vihogva nyeríteni. Ülök a fotelemben. Saját gondolataim. Hát mert eszembe jutott, tehát egy picit csak ráirányítom a fókuszt a besenyőre. És akkor már egy kicsit föl is veszem az arcát. Képzeld, hogy otthon ülök, és akkor azt mondom így a fotelbe, de így nézem. Na, igaz?
Ha de.
Na, és ez, ha már ilyen hangulatban vagyok, akkor lehet, hogy jut eszembe egy marhaság. És ha eszembe jut, és röhögök rajta, akkor meg is írom. És azt aztán legközelebb elmondom monológként. Szóval nekem különben pazar életem van. Komolyan mondom. Tehát nem anyagilag, én egyáltalán nem lettem gazdag, tehát állandóan így vagyok, hogy pont épp, hogy épp a felszínen vagyok, vagy picit följebb, de szóval semmi meggazdagodás, de ez nem érdekes. Mert képzeld el, hogy én olyan jól érzem magam, hogy kész. Hazamegyek. Gyerek lefekszik, már a feleség is, és akkor én éjféltől mondjuk reggel 6-ig dolgozhatok, vagy azt csak, amit akarok. Hát persze figyelni kell dolgokra, de a lényeg az, hogy ilyet, hogy mit tudom én, 3 éjszaka alatt írtam meg egy egész új műsort, képzeld el. Az előző, amit most éppen már kezdtem játszani, azt 3 éjszaka alatt írtam meg. Az összes hülyeséget hozzá, persze végig rögcsértem. Szóval szerintem ez egy nagy mászli.
És egyébként milyen a Besenyő Pista bácsi és a Lár András kapcsolata? Tehát, hogy egy időpontban soha nincs két ilyen önazonos karakter, hanem amint a Lár András kikapcsol, akkor kapcsol be a Besenyő Pista bácsi, mert hogy most is említetted, hogy reggel 3:30-kor így átkapcsolsz Besenyő Pista bácsivá, hogy ezt hogy kell elképzelnünk, mert annyira két más karakter, de annyira erős karakter mind a kettő, hogy ezt mi kívül laikusként egy picit ilyen skizofrén állapotnak látjuk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt kimerted mondani.
Én csak állapotnak tűnőnek mondtam.
Jól mondod. Tehát én magamat úgy fogalmazom meg, mint egy uralt skizofrén. De én nem is csak két alszemélyiségem van, hanem van 5 mondjuk. De lehet, hogy több is van, csak én nem foglalkozom ezzel, hanem én úgy érzem, hogy az, aki én vagyok, az én, az a kristálytiszta én, az egy attribútumok nélküli szemlélő. És milyen jó, hogy ennek az attribútumok nélküli szemlélőnek a kezében van egy uralmi pálca, aki nem csak figyelni tud, hanem még irányítani is, csak szépen, hogy most ez bukkanjon ki, az bukkanjon ki. Hát ez egy, így van, ezt nem teltek róla. Szóval ez így volt, és így van, úgyhogy én bármikor tudok átugrani Besenyőbe, de ha kell, akkor Edebede bácsiba, ha kell, akkor Kemenes Falvi bácsi, ha kell Tompika, vagy a költő, tehát ezek a személyiségek. És érdekes, hogy gesztusokkal, szóhasználattal, külső megjelenéssel együtt ez a figura így van. Tehát nem lehet Besenyő szöveget mondania a költőnek. A költőnek a költő szövegét kell mondja, meg a költő gesztusait kell, nem lehet ez ugyanaz. De én nem figyelek erre, tetszel, nem úgy van, hogy állandóan éberen figyelem, hogy nehogy átcsúszak Besenyőbe, hanem csak amikor bekattan a Besenyő, akkor az van. Amikor bekattan a Tompika, akkor Tompika van. Úgy jutnak eszembe a dolgok. Tompikaként jut eszembe, hogy mit kell mondani a Tompikának. Érted? Ez egy érdekes élmény.
Egyébként tényleg csak azt megerősíteni tudom, hogy nézőként is hatalmas élmény ez, mert hogy óriási művészi teljesítmény is mindeközben, hogy egy bizonyos ember előadáson belül is 10 percenként ennyire homlokegyenes más karaktert hoz, szóval én tényleg rettenetesen hálás vagyok a tartalomért magáért.
Köszönöm szépen, hát ez áll az Istennek.
Mert ez sok mindenen átsegített, és nagyon jó volt ezt megélni. Egy gondolatta csak a vissza akarok térni erre a nem gazdagodtam meg kérdésre, mert ez hogy létezik, hogy van egy ilyen egyébként Karinthy Gyűrűs művész, aki a színházban ilyen otthonosan mozog, és ennyire népszerű, és közben zenész, hogy ez hogy létezik ma, hogy közben meg te magad ilyen hullámzónak tekinted ezt a kérdést, és hogy...
Nem a sikert tekintem hullámzónak,
mert... Persze, tudom, az anyagi.
Az anyagi, hát figyelj, hát ez...
De ez például ugye ott ebben csalódott vagy? Tehát, hogy ez hogy éled meg, hogy ennyi munka után nem dőlhetsz hátra, és nem mondhatod azt, hogy én meg vagyok?
Hát még kell egy kicsit dolgozni azért, hogy majd ez legyen. Előbb-utóbb csak ez lesz, hát valahol csak egyszer majd abba kell tudni hagyni egyrészt az, hogy én pénzért dolgozzak. Hát most már én nyugdíjas vagyok, és még mindig abból élünk. Az egész család abból él, amit én keresek. Hát az, hogy nagyon egyszerű a magyarázat, mert se a KFT-zenek, se a lárpurlás, se én külön-külön nem álltunk oda semmilyen politikai szél mellé. És ezért nem kaptuk meg azokat a külön juttatásokat, amiket azért kaptunk volna. Tehát már a Kádár rendszerben se, és aztán utána se. Tehát gyakorlatilag az volt, hogy mi soha nem kaptunk extra pénzt, hogy most 10 milliót, vagy Kossuth díjat, vagy ilyesmit. Érted? Szóval azért az megoldaná. Na gondold el, hogy valaki kap egy Kossuth díjat, az 25 millió. Na, hát most én nekem még életemben nem volt 25 millióm. Na most gondold el, hogyha most lenne hirtelen 25 millióm, akkor ugye azért befoltoznám a réseket, még lehet, hogy maradna is egy kicsit, megélni egy kicsit, és akkor nem kéne annyit dolgozni.
És ekkor sem jelenik meg úgy a lelkedben, nem is azt mondom, hogy irítség, mert azt gondolom, hogy nem ismerve téged, de hogy kérdések, hogy rendben van ez így, tehát hogy benned ez megjelenik-e feszültségként, ez érdekel engem, vagy te annyira máshogy szemléled meg ezeket a dolgokat, hogy ez sem jelenik meg feszültségként.
Hát nézd oda, az amikor elfogy a pénzem, és akkor levonnak még 300 ezret a számláról, egy elfogyott számláról, és akkor azt majd hónapok alatt kell bepótolni, az persze, hogy feszültséget okoz, mert nincs pénz. És ez meg tud történni, mert időnként levonogatnak mindenféléket, meg be kell fizetni hirtelen valamit. Tehát az nyilván ott abban a helyzetben egy feszültséget okoz, mert nehéz megoldani. De magát a dolgot én tökéletesen értem. Tökéletesen értem. Szóval én semmi olyasmit nem csináltam, amiért nekem külön pénzt adtak volna. Tehát nyilván ilyen támogatások, vagy... Jó, hát volt olyan, hogy az előadói jogvédő egy támogatást adott, egy bizonyos összeg. Szóval most nem 25 millió, vagy ilyesmi, hanem csak egy valami pár százezres. De hát volt már, hogy kaptam ezt, azt, de az ahhoz, hogy az ember tényleg egy komolyabb pénzt kapjon, szerintem ahhoz oda kell állni valamelyik oldalhoz. Én meg nem vagyok hajlandó, mert nem vagyok hajlandó. Tehát egyszer nem vagyok hajlandó. Hát egyszer annyira nem hiszek a politikában és annak a jó szándékúságában, bármelyik oldal jó szándékában, nem hiszek. Nem hiszek abban, hogy bárki jót akarna. Tényleg a népnek, meg ezért mindenki a maga pecsenyét csütögeti, így vagy úgy, vagy különböző érdekeket szolgál ki. Nem érdekel. Ez van.
Egyik interjútban említetted, úgy szólt, hogy a szívemben van egy nagy nehezítés, egy nagy nehezék, nehéz szívvel jöttem ebbe a világba. Itt mit értettél ez alatt? Ha emlékszel egyáltalán erre, hogy ezt mondtad.
Ismerős gondolat, biztos mondtam.
hogy
igen, tehát van egy Nap-Szaturnusz kvadrát a képletemben, ami mutatja ezt, hogy egy karmikus tehertétellel jöttem, vagy legalábbis egy olyan feladattal, ami alól nem lehet kibújni. És ez tart születésemtől kezdve, tehát minden egyes dologban ott van az a nehézség. Hát az, hogy én itt tartok most, hogy egy ismert és a művészetből élő ember, ez ennek a legyőzése árán sikerülhetett csak. Tehát nekem nagyon sok munkát kellett befektetni, meg belső munkát, meg egyáltalán. Hát ez van, tehát igenis így lehet mondani, hogy nehéz szívvel jöttem a világra, és rögtön a fogadtatás is bizonyos szempontból nehéz volt. Hát nem kell magamat sajnálni ezért. Tehát én tök jól vagyok.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy egy pár perc előtt meg azt mondtad, hogy egyébként milyen szerencsés vagy,
hát, boldog
vagy, jól érzed magad.
Nagyon jól érzem magam, és azért, mert azt csinálhatom, amit szeretek. És ráadásul meg van ez a módszer, ez a szívmélyre áradó út, amit a Jóisten küldött nekem közvetlenül, képzeld el, ami tényleg megtörténik. Tényleg van... Minden emberben egyébként ott van a lehetőség, hogy megtalálja önmagában a szív mélyre áradó utat. Mert ez mindig megvan, igazából. Csak nem figyelünk rá, nem dolgozzuk ki ezt. Mert igazából közvetlen kapcsolatban vagyunk a legfelsőbb erőkkel. Meg a középerőkkel, meg a kicsit feljebbiekkel, de a kicsit lejjebbiekkel is. Szóval mindennek közvetlen kapcsolatban vagyunk, és amilyen irányba nyitunk, és amilyen irányba gyakorlunk, azok az ajtók nyílnak. És hihetetlen még tudnak kinyílni. Szóval a jógával döbbenetes eredményeket lehet elérni. Csak egyszerűen a hagyományos, mit tudom, kriya jóga, vagy rádzsa jóga, vagy ilyesmi. Csak azt is gyakorolni kell. Hát most ez a baj, hogy ember elmegy, érted, ilyen hétvégi jógára, és akkor mi van? Hát kicsit mozgott. De közben a jóga sokkal több, mint mozgás, ott légzésfigyelés, mélyedés, meditáció, koncentráció, imagináció, az mind ide tartozik. De az biztos, hogyha valaki ezen az úton jár, akkor nagyon magas állapotba eljuthat. És emellé állítom az én általam megkapott módszert, ami egy sokkal egyszerűbb, ez a belső hang. Ez a belső hang módszer, ez egy nagyon egyszerű.
Ez hogyan néz ki? Mit értesz a belső hang alatt?
Hát amit mutattam.
Ja, értem. Okay.
Tehát a saját hang, a saját belső hang, ami azt jelenti, hogy az lehet azzal dolgozni belül. Csak azt is csinálni kell.
Hogyha valaki most nézi ezt az adást, és egyébként nagyon sokan szokták, képzeld, hogy 100 000-től 300 000-ig nézik meg ezeket a podcastjeinket. Egyszerűen azért, mert, és azt érezzük a visszajelzésekből, hogy az emberek így a mindennapi rohanás közben is nyitottak ezekre a gondolatokra, és talán azzal, hogy nem okoskodva próbáljuk ezt megfejteni, hanem naív kérdésekkel, én ebben a szerepemben gyakorlatilag az utca embere vagyok, és naivitással teszem fel a kérdéseimet, mert hogy azt gondolom, hogy az, ami engem érdekel, az sokakat érdekel, és tényleg ezt látjuk. Hogyha valaki ezen beszélgetés hallatán azt mondja, hogy na valamilyen irányba szeretnék elmozdulni. Tudom, hogy buta kérdés, de mit javasolsz, mi az első lépés, ami segíthet egy picit a lelassulásban, a szorongás oldásban? Említettünk itt jógát, mantrát, nagyon sok mindent. A te életedben mi volt a belépési pont? Te mivel indultál el? Erre emlékszel még?
Hát persze, hogy emlékszem. Én még mielőtt a buddhisták összeismerkedtem volna, egy másfél évig gyakoroltam a Krisna tudatot. És ott ugye a mantrázás volt az érdekes, meg az életmódváltás a vegetárius irányba. És az akkor már éreztem, hogy a mantrázás mint technika, az egy nagyon jó technika, nagyon jó, és ugye több, mint technika, tehát az egy varázserő valahol. És aztán, amikor buddhistává avanzsálódtam, akkor a mantrázás jött később egy kicsit be, mert én akkor légző gyakorlatokkal kezdtem, ami úgy néz ki, hogy csak légzésfigyelés. Úgy hívják, hogy vipassaná ezt a meditációt, illetve van ilyen is, hogy samata és vipassaná, ez a kétféle. Hát most ettől senki nem lett okosabb. De
megnézzük majd, jó. Ha rákeresünk nyilván.
És ezek mind az, hogy az elcsendesedés és a koncentráció képessége egyszerre. A lényeg ebben az, hogy bonyolultan is lehet hozzáállni, de a legegyszerűbb, hogyha az ember azt mondja, hogy minden nap negyed órám van erre. Minimum negyed óra. Én ezt szoktam mondani, hogyha már egy valaki azt mondja, hogy napi negyed órát rászán, az már egy kezdés. És arra a negyed órára kapcsolja ki a telefont, menjen be egy olyan szobába, ahova nem járkálnak, mondja azt mindenkinek, hogy most ő negyed órára nem elérhető, és ebbe az állapotban kezdjen el csak a lélegzésére figyelni. Ahogy bejön az orron, figyeljük az érzést az orrkarikán, az, hogy jön ide föl, ugye érződik, hogy tölti ki úgymond a levegő, és akkor érzem, hogy megy tovább. Tehát látom, érzem a levegőnek a területfoglalását, ugye, ahogy így bejön. És a kifújásnál meg, ugye figyelem megint azt az érzést, és a kifújásnál van egy olyan, hogy olyan érzet, mint hogyha a levegő vételnek az energiája, mint hogyha a kifújásnál, mint hogyha a testembe is fújnám azt az erőt. Tehát mondjuk így csinálok, hogy egy ilyen bizsergésszerűen olyan, mint hogyha combomba is áradna az az erő, amit a kifújásnál a levegőt kelt, egy ilyen érzés. És a beszívásnál is lehet érezni, hogy bejön a levegő, fölemelkedik, és mint hogy én kis bizsergő érzéssel kitölteném még jobban a testet, mint sem csak a tüdőt. Tehát erre a külön érzésre figyelni, erre a levegővel együtt jövő energiára. Beszívásnál és kifújásnál. És hogyha ebbe benne tudunk maradni negyed órát, és tényleg csak ezt az érzést figyeljük, akkor azt érezzük, hogy minden kifújással egyre mélyebb tudatállapotba kerülünk. Egyre nyugodtabbak vagyunk, egyre stabilabbak, egyre jobban érezzük magunkat a testben, egyre kényelmesebb a test attól, hogy egyre jobban lelazulunk. Tehát egy negyed óra alatt már el lehet jutni egy olyan elmélyültségi állapotba, ami önmagáért beszél. És ha az ember ezt megszereti, akkor rájön, hogy ebbe az elmélyült állapotba lehet dolgokat elintézni. Tehát ez egy elfogulatlan dolgokkal szemben. Tehát ugye az ember miközben lélegzésére figyel, minden, ami az eszébe jut, meg érez, meg ilyesmi, azokat félre rakja. Tehát ezen jut egy gondolat, hogy a feleségem így, meg így, azt én rögtön félre rakom közben, és azt mondom, hogy nem most. Uh-huh. Tehát direkt nem engedem, hogy most gondoljak azokra a dolgokra, vagy most érezzem azokat, hanem csak feltűnik, hogy érzem, feltűnik, hogy gondolom, de mindjárt félre rakom, hogy nem most. És ezáltal kipucolom a tudatomat, hogy csak az érzésre figyeljek, és akkor, amikor tényleg eljutok ebbe az állapotba, akkor viszont előszedek egy témát. Tehát a tök nyugodt, elfogulatlan állapotban előveszek egy olyan témát, amit szemlélek, amit most egy új szempontból megnézem ugyanazt. És ott lehet elkezdeni azzal dolgozni. Tehát például akár egy mantrát küldeni a problémába, hogy amikor ott vagyunk, és érezzük, hogy itt van egy ízés, és ezt föl kell oldani valami görcsöt ott, akkor az ember egy szépen a kifújt levegővel együtt egy ilyen mantrát is küld, és szóval magába a dologba, amit elővesz, abba küld egy mantrát, egy csitító mantrát, és lám, elcsitul. Döbbenet. Szóval én már nem vagyok hajlandó veszekedni a feleségemmel, képzeld el. Már egy ideje, már egy év,
másfél. Mert azt mondod neki, hogy nem most.
Így van. Konkrétan ezt mondom.
Én félig viccnek szántam, mert egyébként nekem ez ragadott meg most abból, amit mondta, hogy képes vagy azt mondani problémákra, gondolatokra, hogy nem most, és ez nekem nagyon idegennek tűnik, mert hogy én pont azzal küzdöm, hogy csaponganak a gondolatok, a megoldandó feladatok, és én a nem mosttal még nagyon hadilábon állok.
Hát te még fiatal vagy. Még neked van időd gyakorolni, érted? Én gyakoroltam sokat, és már én itt tartok. De érted, én is voltam ilyen fiatal, amikor ugyanígy nem tudtam ezt megcsinálni. Mert ezt rá kell állni, tehát az ember igazából független, képzeld el, hogy az ember maga független a gondolataitól és érzéseitől és akaratától. Tehát az az én, akit a tanú tudat bennünk, az ezekre mind rálát. Tehát te tudod figyelni a gondolataidat is. Érted? Hogy milyen az, amikor gondolsz valamit, de közben tudod, hogy azt gondolod, és figyeled, hogy mit gondolsz. Tehát van valaki a gondolatokon túl, aki meg ezt tudja figyelni. És az érzésekre is van, meg az akarat. Tehát gyakorlatilag ott van, hogy az ember maga az igazából az a tanú. A többi az a személyisége, hogy viselkedik, de maga az átélő az a tanú az emberben. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy erre rá lehet bukkanni, mert voltak éppen, amikor én azt mondom, hogy nem most, akkor ezt a tanú mondja. Ugye? Tehát én figyelem a dolgot, és felmerül a gondolat, és akkor én azt mondom ennek a gondolatnak, hogy nem most.
Azt kiemelted, hogy a feleségeddel nem vagy hajlandó veszekedni, de egyébként másokkal való vita az jellemző az életed, tehát van viszont olyan vita, ami ettől egy kicsit kívül esik, és arra nem tudod azt mondani, hogy nem most, vagy...
Hát én nem szeretek vitat. Nyilván minden van, hát azért nem mondhatom, hogy nincs. Hát persze, vannak kiélezett helyzetek, ahol az ember pontosan ugyanúgy viselkedik, mint egy másik ember, de ez nem ez a példaértékű, hanem inkább az, a feleségemmel való veszekedésre csak annyit mondok, hogy nem elég csak anyám, hogy azt mondom, hogy nem most, hanem azt mondom neki, hogy majd holnap beszéljük meg ezt, nem most, mert most veszekszünk, hanem most ne veszekedjünk, hanem majd holnap újra térjünk vissza. És akkor én éjszaka megcsinálom azt a szellemi gyakorlatot, hogy magát a problémát előveszem ebbe az elmélyült állapotba, és azt feloldom. Nem kezdek el töprengeni, hogy kinek mibe volt igaza, nem rágódok rajta, hanem csak elképzelem a problémát, mint egy ilyen nem túl jól kinéző valami kis gömböcs, és akkor ezt a nem túl jól kinéző gömböcsöt nézem így képzeletben, és küldöm bele a megnyugtató mantrákat. És aztán meglátjuk, mi lesz. És másnap rendszerint az van, hogy akkor már szinte már nincs is semmi, amiről kéne még beszélni.
Mindennek egy ilyen formát adsz. Amikor problémákról beszélsz, akkor mindig egy ilyen valami formájú, valami a hullám tetején ágaskodó kis kiálló valami, hogy fontos, hogy mindent ilyen picit tárgyiasíts, vagy valahogy meg tud határozni? Mert azt vettem észre, hogy amikor ilyen problémákról vagy nehézségekről beszélsz, akkor mindig úgy valahogyan így materializálódik.
Nem materializálódik, csak formával bír. Aha. Tehát egy formátlan dologgal nem tudsz mit kezdeni, de egy formával bíróval tudsz. És hogyha látsz rá egy hasonlatot, tehát könnyebb megérteni az anyagot úgy, hogy az a hullámoknak a felső csúcsa, ami kilátszik, az az anyag. És a hullámnak az alsó része az meg az energia, amiből az áll. Szóval jobb így látni, mint sem úgy látni, hogy van egy anyag, és aztán az anyagnak a terméke a tudat. Szóval... De figyelj, hogyha én abba hinnék, hogy az anyagból származik a tudat, akkor én nem hihetnék abban, hogy a tudattal bármit lehet kezdeni. Hogyha az anyag az elsődleges, és a tudat a következmény, akkor a tudat nem tudna visszahatni az anyagra, érted? Mert ugye annak a leszármazottja. Na de mivel pont fordítva van, hogy a tudatból származik minden, és eleve a tudatból ki se lép, mert eleve minden egy egyetemes tudatban helyezkedik el, a tudatban létezik minden, ezért lehetséges a formákat a tudaton belül változtatgatni, vagy módosítani, vagy az ízét változtatni, vagy a felszínét, vagy a melegségét, hidegségét. Szóval minden tulajdonságát a dolgoknak csak azért lehet változtatni a saját életemben, mert a tudat az elsődleges. Ha az anyag lenne az elsődleges, ezt nem lehetne csinálni.
Van még olyan meg nem valósított álmod, ami így nagyon hajt, és még valami, ami hiányzik ahhoz, hogy azt mondd, hogy minden megtörtént veled, amire vágytál korábban?
Jó kérdés. Igen, hát már kevés van hátra, olyan szempontból, hogy kevés dolgom van hátra. Hát amit még nagyon szeretnék, hogy a látókával kibontakozni. Ez a Franky látóval együtt zenélni és csinálni egy albumot, vagy esetleg többet. Szóval ebbe az irányba még nagyon szívesen mennék. És hát van, ugye van a talomba egy marha jó vicces műsor, a Besenyő Pista bácsi expedíciója a sarkokon. Az egy színházi műsor, egyszemélyes, de úgyhogy sok szereplős, csak egy személyes, és az már kész van, csak még nincs bemutatva. Tehát azt még szeretném bemutatni, és akkor azzal letettem a pecsétet a humor témában.
Ez egy ilyen életműként tekintesz arra? Ez azt is jelenti?
Hát olyan, mint egy lezárás. De. Tehát utána lehet majd újra csinálni dolgokat, nem azért mondom, csak az egy olyan fejezet lesz, amikor azt mondom, hogy na, akkor én most megcsináltam azt, ami az álmaimban volt, hogy ott egy olyan darab, ugye, ami egy sztorin végig megy, ugye ez az felfedezés, érted, szóval, hogy Vesenyő Pista bácsi egyszerre fedezi fel a déli és az északi sarkot. Tehát ez a különleges, egyszerre van. És akkor ennek ott a sztoria, tehát az egész minden megvan, tehát ez jól ki van találva, csak ezt még jó lenne megcsinálni.
Ugye? És akkor mi hiányzik ahhoz, hogy ez megcsinálódjon, hogy ilyen gyönyörűen
fejezzen? Hát bele kell egy kis energiát fektetni. Uh-huh. Tehát még van olyan, amit forgatni kell. Aha. Van egy film, amit két kis filmecske, mert már van hozzá leforgatva, ugyanis az a vetítés és az élő uh-huh. váltakozik. És akkor a bizonyos filmet még kell, sőt, egy finálé dalnak meg kell csinálni még a feléneklését. De az már megvan hangszerelve, csak még föl kell egyszer jól énekelni. Tehát egy-két ilyen részlet hátra van, és akkor ősszel ezt a szembe fogom tudni mutatni. És akkor az a humor témában, ott az megvan, a látókával megcsináljuk ezt a zenét, az megvan, és utána semmi. Utána meglátjuk, hogy jut el személy. Még festeni, jaj, igaz, most már másfél-két éve nem festettem. Hát van egy 16 képből álló képgyűjteményem, amit én festettem, némelyiket már meg is vették, és még az igen, még szeretnék képeket festeni. Tehát azért mondjuk az
a... Hosszú ez a lista még azért, azt
hát hallom. Képek, meg a humor,
meg a zene. Ez van, akinek az egyik is egy komoly kihívás jelent. Meg ilyen veszővel választod el egymástól ezeket a dolgokat, ami már önmagában lenyűgöz.
Hát próbálkozom. Hát azért, mert figyelj, én úgy szeretem ezt csinálni. Azt, hogy alkotni, kreálni, tehát nekem szabadságomban áll kitalálni dolgokat. Hát micsoda egy dolog, érted, hogy ráadásul, amit kitalálok, és ha az jó, akkor azt elmondom a közönségnek, és röhög. Hát most ez szerintem egy baromi nagy szabadság.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egészen elképesztő, hogy az egy órás beszélgetés az úgy telik el, mint hogyha 5 percet beszélgettünk volna.
Ez egy óra.
És köszönöm azt, hogy a rendelkezésünkre álltál, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon hogy szíves. Engedtél betekintést az életedbe, és hogy segítettél megoldani, átlátni már önmagában azzal a problémákat, hogy picit kívülről nyújtasz támaszt nekünk, és a feladat az a miénk, de nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Nektek pedig azt, hogy itt voltatok velünk, hogy értő figyelemmel hallgattátok mindezt, izgatottan várjuk a kommentjeiteket, észrevételeiteket, és nagyon köszönjük, hogyha feliratkoztok az Armadillo csatornájára, és egy lájkot is nyomtok, de ez már a ti dolgotok. Köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velünk a folytatásban is.
Köszönöm. Sziasztok! Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm.